Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a műsor hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 11. századtól errefelé valahol csak éltek magyarok Európában, az utolsó világháború után meg szétszórtan az egész földkerekségen, és a telekiek is mindig mindenhol jelen voltak. Hiszen a család maga is sokféle ágra szakadt, van református és katolikus, gernyeszegi, gyömrői, újvári vagy somkuti ág. Adott a teleki nemzetség erdélyi kancellárt, magyar miniszterelnököt, földművelésügyi minisztert, 48-as harcost, Petőfi barátját, öngyilkos pártvezért és drámaírót, geográfust, történészt, könyvtár alapítót, többet is, festőt, zeneszerzőt, földrajzi felfedezőt, mintagazdát, megszámlálhatatlan főispánt, alispánt, képviselőt, utóbb kertészt, deportáltat, kényszerlakhelyest, halálra ítélt politikust, fagylaltárust, karbantartót, vegyészt, mérnököt, tanárt, gyári munkást, ápolónőt, bejárónőt, rókatelepi kocsist, bankárt, orvost, amerikai kormánytanácsost vagy dél-amerikai misszionáriust, írja Marosi Ildikó. Ma déli témánk a teleki hagyaték.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk immár megszokottan dr. Kálmán Attila tanár történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát úgy gondolom, hogy a mai műsor mottójaként használhatjuk a Gernyeszegi Kastély Parkban 1817-ben felállított emlékművön lévő, latinul megfogalmazott erényeket, hát amelyek én úgy gondolom, hogy magukért beszélnek. Tehát ezek igazkegyesség, egyenes elme, szívnek bátorsága, csodálatra méltó emberség, szűkölködő gondviselése, hazaszeretet. Hát így lehetne jellemezni a telekieket, szerkesztő úr.
Tanár úr, mit kell, illetve mit illik tudni a telekiek származásáról és a teleki családról?
A történészek sokáig úgy tartották, hogy a telekiek a garázda nemzetségből származnak, viszont a kutatások tisztázták, hogy első Teleki Mihály, Bocska István fejedelem testőrkapitánya volt. Az ő felesége, Széki Garázda Anna révén megszerezték ennek a fiúágon kihalt családnak a birtokait, és hát átvették a címerét is, illetve az előnevét is. A garázdák először a 15. században luxemburgi Zsigmondtól szereztek címeres nemeslevelet. A névadó birtokok azok Békés megyében és Biharban voltak, hát mondjuk például Szék az ma már Arad megyében található, Arad megye területén található. A család viszont később szerzett birtokokat Erdélyben. Na most ebből a házasságból kettő fiú született, István és János. Az utóbbi, tehát János borosjenői várnagy, majd pedig Zaránd vármegye főispánja lett, az ő felesége Bornemissza Anna. Na most ebből a házasságból született második Mihály, akinek köszönheti a család hatalmát és hírnevét. Tehát mondhatjuk, hogy a család nem tartozik az ősi, középkorban már hírnévre szertett családok közé, viszont tehetségüknek köszönhetően rövid időn belül Erdély illusztris családainak a sorába emelkedtek.
Jó szem előtt tartani azt a tényt is, hogy a család hatalmát és hírnevét Teleki Mihály alapozta meg.
Így van, Teleki Mihály második Rákóczi György testőrkapitánya volt, és részt vett a lengyelországi hadjáratban, majd Kemény Jánoshoz csatlakozott és kitartott mellette, ezért fej- és jószágvesztésre ítélték, majd Kemény halála után apafi hűségére tért. Most fontos kiemelni egy sokszor elhanyagolt részletet, méghozzá azt, hogy közeli rokonságban állt a fejedelem asszonnyal, Bornemissza Annával. Ugye már említettük, hogy Teleki édesanyja is Bornemissza volt, tehát igazából a két hölgy unokatestvérek voltak. Mihály rövid időn belül fontos funkciókat tölt be, például kővári kapitány, utódai közül többen is viselik majd ezt a funkciót, fejedelmi tanácsos. Na most Mihály a törökpárti főurak egyik vezető politikusa lett, mondhatni brutális módon megszabadul ellenfeleitől, Bánfidénestől és Bildi Páltól. Az is érdekes, hogy sohasem nevezték ki kancellárnak, nem viselte ezt a titulust, de mégis a legbefolyásosabb politikusnak tartották, ezért később is ugye kancellárként szokták emlegetni. Na most 1683 után, ugye Bécs második sikertelen török ostromáról van szó, mind jobban a német párt vezető személyisége lett. 1685-ben megegyezett a császárral, hogy fennhatósága alá juttatja Erdélyt, ha ez garantálja Erdély önállóságát. De hát nem így történt. 1687-ben császári csapatok nyomultak be Erdélybe, és hát feszültségekre került sor. Törökök sem hagyták magukat, ugye Tököli Imrét kinevezve fejedelemnek beküldték török segítséggel Erdélybe. Az 1690-es Tököli elleni, ugye Zernyesti csatában vesztette életét Teleki Mihály. Most a történészek tudni vélik, hogy Teleki már 1685-ben grófi címet kapott, de ezt nem használta. Ami biztos, hogy a fiai 1697-ben birodalmi grófi címet kapnak, és hát ez nagy mértékben apjuk tevékenységének köszönhették.
Hogyan származott le a család Teleki Mihály után?
Teleki Mihály kétszer nősült, első felesége Pekri Zsófia volt, a második felesége pedig Vér Judit, aki 13 gyerekkel ajándékozta meg, ebből 6 fiú. Na most 5 fiúnak voltak leszármazottai, de csak 2-től származik az összes ma élő Teleki. A többi ág a 18. század folyamán kihalt. A fiúk közül említhető József, akinek a második felesége az általunk már említett Betlen Kata lett, illetve Pál, akinek a leszármazottai közül szeretném kiemelni Ádámot, aki 300 lovast állított ki az osztrák örökösödési háborúban, ezredesi majd tábornoki rangot kapott, de a rossz nyelvek azt állították, hogy túlsúlyos volt, és ezért nem lóról vezényelt, hanem hintóból. Az ő fia volt az ifjabb Ádám, Dobokai főispán, kővári kapitány, de az irodalom történeti számon tartja, mert ő fordította elsőként magyarra francia író Pierre Corneille Cid című művét. Ugye a korban többen fordítottak francia műveket, már említettük ebben a műsorban például Haller Lászlót, ugye, aki a híres francia író Fénelon Télémaque című művét fordította magyarra. Teleki Ádám gyerekei közül Anna például egy német arisztokratához, Maximilian von Degenfeld Schomburghoz ment feleségül, aminek köszönhetően ez a család, tehát a Degenfeldek Erdélybe telepedtek. Na most a ma élő telekiek, tehát Teleki Mihály, hasonnevű, tehát Mihály és Sándor nevű fiaitól származnak.
A 18. században Teleki József beutazza Európát, találkozik Voltaire-rel és Rousseau-val. Hogyan jöttek létre ezek a találkozások?
Teleki József 1738-ban született Teleki László és Rádai Eszter fiaként. 1759-ben, tehát 21 évesen indult európai tanulmányútra. Húzamosabb időt tölt Svájcban, főleg Genfben és Bázelben. Bázelben csatlakoznak unokatestvérei, a már említett Ádám, ugye, aki később majd a Kornélynek a Cid című művét fordítja, illetve Sámuel, a későbbi Teleki téka alapító. Bázelben találkozott Voltaire-rel. Annyit azért érdemes megemlíteni, hogy Teleki nem értett egyet az író vallásellenes nézeteivel, de tisztelte a színdarabjait, főleg az ezekben kifejtett vallási toleranciával kapcsolatos nézetei miatt. 9 hónapot töltött Bázelben, többek között a híres fizikus, botanikus és anatómus Daniel Bernoulli előadásait látogatta, de szívesen látott vendége volt a bázeli irodalmi szalonoknak is. Ezután néhány német várost látogat meg, jár Karlsruhe-ban, Wormsban, Wittenbergben, Frankfurtban, majd 1760-ban Németalföldre érkezik. Itt 4 hónapot fog tölteni, meglátogatja Rotterdam, Hága, Amsterdam városait. Itt kell megemlíteni, hogy Svájcban kezdte írni vallási problémákkal foglalkozó művét, az Essai sur la faiblesse des esprits forts, amelyet itt fejez be, tehát Németalföldön és Leidenben jelenik meg nyomtatásban. Innen pedig Franciaországba utazik, Párizsba, ahol 5 hónapot tölt. Az itteni osztrák nagykövet bevezeti az udvarba, bemutatják a királynénak, 15. Lajosnak, a család tagjainak, a későbbi 16. Lajosnak, sőt a király szeretőjének, Madame de Pompadournak is. Amilyen rossz véleménnyel van az udvar dekadenciájáról, annyira el van bűvölve a szalonoktól, a színháztól, a zenétől, előadásokat látogat a Francia Akadémián, és megismerkedik az egyik híres enciklopédistával, D'Alembertrel. mindenhol, ahol jár Európában, kapcsolatba lép a protestáns lelkészekkel. A párizsi holland követség lelkésze Voisin küldi meg Teleki munkáját a felvilágosodás egyik leghíresebb képviselőjének, Rousseau-nak, akit meg is látogatnak. Rousseau elismerően beszél a munkáról, és felajánlja, hogy javításokat hajt végre egy újabb kiadás céljából. Ez azonban nem valósult meg. 1761-ben hazaindul Lünevillen keresztül, ahol Bercsényi Lászlóval találkozik, aki a kuruc vezér Bercsényi Miklós fia, francia marsal, majd Münchenen keresztül hazatér. Az útról különben azért vannak részletes információik, mert József naplót tartott, amelyet később kiadtak nyomtatásban. Hazatérve közéleti szereplő lesz, táblabíró, Békés megye főispáni helytartója, Ugocsavár megye főispánya, az 1792-es protestáns zsinat elnöke, a Szent Korona egyik őre, pécsi iskolai kerület igazgatója, és hát később is tudjuk, hogy utazott, járt Itáliába és járt Göttingenben is. Még egy érdekes családi történetet szeretnék megemlíteni. Miután hazaérkezett, 1762-ben vette feleségül Rót Johannát, a Pest mellett lévő Szirák település birtokosának, Rót Tamásnak és Vatai Borbálának a leányát. A teleki szülők megígértették Józseffel, hogy miután hazajön, megnősül. A fiatalok találkoztak néhányszer és megkedvelték egymást, Teleki László, az édesapa pedig igazából három feltételt szabott. Ugye esküvő miután József hazajön, ez itt rendben volt. Erdélyben laknak, bár hosszabb időt lehet tölteni Magyarországon, és ami a legfontosabb, hogy a gyermekek reformátusok legyenek. Az utolsó pont viszont összetűzéseket eredményezett a két család között. Rót Tamás ugyanis azt a hagyományt szerette volna követni, mely szerint a leányok az anyjuk, fiúk az apjuk vallásában nevelkednek. A telekiek ezt ellenezték, részt sem vettek a sziráki esküvőn, József viszont ezt a hagyományt követte, ugyanis leányát, Johannát felesége vallása szerint evangélikusnak keresztelte.
A 19. században Teleki Sándor a család egyik színes egyénisége volt.
Így van, Teleki Sándor 1821-ben született Teleki János és Mikes Erzsébet gyermekeként. Ugye Kolozsváron kezdik tanulmányait, és 1835-ben Táncsics Mihály lett a nevelője. Arról a Táncsicsról beszélünk, aki a reformkori ellenzék radikális képviselőinek egyike, és akit börtönbüntetéssel sújtanak ezért, majd pedig 1848. március 15-én szabadít ki a pesti nép. Teleki Sándor iskoláit végezve Marosvásárhelyre került a királyi táblához, és onnan német egyetemeket látogatott, járt Berlinben, Halleban, Jénában. 1841-ben megismerkedett Felix von Lichnowsky herceggel, akivel részt vett a spanyol polgárháborúban. Barcelonában elfogták, és csak Fernand de Lesseps francia konzul, ugye, akinek a Suezi csatornát köszönhetjük, tehát az ő közbenjárására menekült meg a halálbüntetéstől. Franciaországon keresztül jutott vissza Berlinbe, ahol folytatta egyetemi tanulmányait, és itt kerül baráti viszonyba Liszt Ferenccel. Majd az ő társaságában jár Oroszországba, majd onnan Párizsba megy. Hazatérése után pedig Kővár vidék egyik országgyűlési követe lesz. Kossuth Lajos és Báró-Veselényi Miklós barátságát élvezte, és hát elveiket támogatta. A vadgróf, ahogy nevezték, az erdélyi országgyűléseken fellépett nyíltan az úrbéri viszonyok megszüntetése és a jobbágy felszabadítás mellett. 1846-47-ben három alkalommal is megfordult Koltói birtokán a korhíres költője, hát Petőfi Sándor. Ezek közül a látogatások közül ugye a legemlékezetesebb az 1847. szeptember 9 és október 19 közötti időszak, amikor az ifjú író hitvesével, ugye Szendrei Júliával itt töltötte a mézes heteket, és hát ennek köszönhetően 28 új verssel gazdagította a magyar irodalmat. 1848-ban Kővárvidék főkapitánya lett, majd beállt közhonvédnek a 10. honvédzászlajba. Kossuth Lajos kérésére azonban újra Erdélybe érkezik, mint kővári főkapitány és kormánybiztos. Bemtábornok előbb őrnaggyá, majd ezredessé nevezte ki, majd az erdélyi hadsereg felügyelőségét bízta rá. Jelen volt a filágosi fegyverletételnél, onnan az aradi várba börtönözték be, onnan azonban sikerült megszöknie, Tanyákon bujkált, Belgrádba és onnan Konstantinápolyba ment. Ez alatt itthon a császári haditörvényszék halálra és jószágvesztésre ítélte. A török fővárosból Franciaországba ment, de itt harmadik Napóleon hatalomra kerülése után Londonba távozik, majd Jersey szigetén fog letelepedni, és itt megismerkedik és barátságot köt Victor Hugo-val. Ezután Guernsey szigetén települtek le mindketten, a krimi háború után ismét Törökországba, onnan Svájcba költözött, valahol 1856-57-ben Londonban házasságra lépett Lord Langdale egyetlen leányával, Jane-nel, de ez rövidesen válással végződött. 1858-ban Nizzában megismerkedik Giuseppe Garibaldival, és hát az 1859-es hadjáratban Szicíliában, Kalabriában és Nápolyban harcolt az oldalán. 18 évi számüzetés után került vissza Magyarországra, és a koronázás alkalmával kihirdetett amnestia folytán a korábban elkobzott vagyonát is visszanyerte. Ezután többnyire koltói birtokán és nagybányán tartózkodott, gazdálkodott és írt. A Kisvalódi Társaság és a Petőfi Társaság tagja lett, egyik alapító tagja volt a történelmi társulatnak, és hát megírta emlékeit, amelyeket még életében kiadtak nyomtatásban. Érdekes azt is kiemelni, hogy 2002 óta a nagybányai magyarság tulajdonába került egykori Zazarparti házában működik a Teleki Magyar Ház, ahol nagyon sok érdekes tárgyemléket őriznek Teleki Sándorról.
Tanár úr, az 1848-49-es magyar emigráció egyik kiemelkedő, de ugyanakkor tragikus személyisége Teleki László. Róla mit tudunk?
Teleki László édesapja, ugyancsak idősebb Teleki László és édesanyja Mészáros Johanna. Édesapjáról, Teleki Lászlóról mondanék néhány dolgot, akit ugye magántanítók felügyelete alatt neveltek, majd pedig a Marosvásárhelyi kollégiumban neveltek. Nevelésében és sokoldalú tudományos képzésében nagy érdeme volt a dús Kornides Dánielnek, akivel fél évet Bécsben töltött. 1783-ban pedig külföldre utazott, Göttingenben másfél évet töltött, aztán beutazta Németországot, Angliát, Franciaországot, Hollandiát és Svájcot. 1792-ben az erdélyi királyi tábla bírája lett, és időközben 1790-ben országgyűlési követté és a kolozsvári református kollégium gondnokává választották. Az édesapjának 1796-ban bekövetkezett halála és megváltozott családi viszonyai miatt lakását Magyarországra tette át. Főleg a nevelés foglalkoztatta, műveik közül ki lehet emelni a Nevelésről címűt, illetve a magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdekléseit címűt, ugye, amely az utóbbi 1806-ban jelent meg, illetve 1810-ben megjelent művét, az Einrichtung einer Gelehrten Gesellschaft in Ungarn, tehát egy magyar tudós társaság alapításáról írt művét. Tehát az ő fia, az ifjabb László, aki 1811-ben született, az otthoni nevelés végeztével 1828-30 között 3 évet töltött Sárospatakon, a református kollégium diákjaként. Ezután tanulmányait megszakítva Budára ment, és a helytartó tanácsnál kapott fogalmazó gyakornoki állást. 1833-ban nyugat-európai körútra indult, Berlinben olyan professzoroknál folytatta tanulmányait, mint Friedrich Karl von Savigny, jogtudós, és Leopold von Ranke, akit a 19. század egyik legnagyobb történészének tartanak. Ezután járt Hamburgban, Hannoverben, Frankfurtban, Stuttgartban, Amsterdamban, Londonban, Oxfordban, 2 évet Párizsban töltött, majd 1836-ban hazatért. Az 1837-38. Évi erdélyi országgyűlésen fogaras követe, 1840-től a felső táblán vállalt szerepet az akkor létrejövő Batthyány Lajos vezette főrendi ellenzéki liberális csoport tagjaként, tehát nyilván itt már a pozsonyi országgyűlésről beszélünk. Az 1841-43. Évi kolozsvári diétára visszatér Erdélybe, majd 43-44. Évi pozsonyi országgyűlésen Teleki már a főrendi ellenzék egyik legmeghatározott képviselője, és elképzeléseiben mondhatjuk, hogy az egyik legradikálisabb tagja volt. 1844. október 6-án az országgyűlési alsótábla üléstermében létrehozták a Védegyletet. Aki csatlakozott, az vállalta, hogy 6 évig csak hazai fogyasztási cikkeket vásárol. Ennek lett alelnöke Teleki László, különben az elnök gróf Batthyány Kázmér volt, az igazgató pedig maga Kossuth Lajos. Fontos szerepe volt 1847-ben az ellenzéki kör létrehozásában, amelynek elnöke lett, különben az egyik alelnök Vörös Marti Mihály volt. Teleki támogatta a forradalmat, de nem mindig értett egyet a Batthyány kormány politikájával, talán radikálisabb lépéseket sürgetett. A kormány európai pozícióját megerősítendő 1848. augusztusában Telekit párizsi nagykövetnek nevezték ki. Sajnos a diplomáciai elismerése elmaradt. Kiemelném Kossuth Lajos kormányzó elnökhöz írt levelét 1849-ben, melyben kifejtette véleményét Magyarország föderatív alapon való átszervezésével kapcsolatosan, ugyanis egy később létrehozandó Dunai Konföderáció központjává akarta tenni Magyarországot, melynek további tagjai a román fejedelemségek, Szerbia, Bulgária, Csehország és Morvaország lettek volna. Magyarországon belül autonómiát adott volna a románoknak és a horvátoknak, sőt úgy gondolta, hogy akár Horvátországnak függetlenséget is lehet biztosítani. A szabadságharc bukása után az emigráció több tagjához hasonlóan Telek is intenzíven dolgozott annak érdekében, hogy Kossuth és társai mi hamarabb kiszabaduljanak a törökországi kütahjai internálásból, ami 1851 őszén meg is történt. Ugyanakkor Kossuth még az internálás ideje alatt kinyilvánította igényét az emigráció ügyeinek vezetésére, ezt Teleki elutasította, és meg is szakadtak a kapcsolatok közte és a volt kormányzók között egészen 1859-ig. Ennek ellenére a nyilvánosság előtt nem szállt szembe Kossuthtal, mivel úgy ítélte meg, hogy ez ártana a magyar ügynek. 51 őszétől kezdve főként Svájcban tartózkodott, 1859-ben Klapka után ugye ő is felvette a kapcsolatot Kossuthtal, és május 6-án Párizsban Klapka, Teleki és Kossuth részvételével megalakult a Magyar Nemzeti Igazgatóság, mely hát egyfajta emigráns kormány feladatát volt hivatott betölteni. Teleki 1860 novemberében Drezdába utazott, ahol letartóztatták és áthurcolták az osztrák határon. 10 napot töltött osztrák börtönben, majd december 31-én Ferenc József Magellé rendelte a bécsi Purba. Az uralkodó azzal a feltétellel bocsátotta szabadon, ha esküdtesz, hogy többé nem utazik külföldre, a külfölddel nem köt a birodalomra nézve ellenséges szövetségeket, illetve átmenetileg tartózkodik a hazai politikában való részvételtől. Az uralkodó által az 1861-es évre összehívott országgyűlésen Teleki a felső táblán való részvételre kapott meghívót, ő azonban Abony képviselőjeként az alsó táblán jelent meg. Elutasított minden Ausztriával kötendő esetleges alkut, valamint kijelentette, hogy az 1848-as állapotokat csak kiinduló pontnak tekinti, amelyhez képest mind alkotmányos, mind demokráciai jogegyenlőségi tekintetbe tovább kell lépni. Az országgyűlésen kezdettől fogva jól elkülönült egymástól a két oldal, ugye a Deák vezette felirati párt, és a Teleki irányította határozati párt. Teleki és hívei azzal érveltek, hogy az 1848-as trónváltozás az ország törvényei értelmében érvénytelen, és ennek értelmében a formailag nem király Ferenc Józsefnek nem kívántak a megszokott feliratban válaszolni. Ehelyett a nemzet akaratának határozatban való kimondását kívánták. Az idő múltával azonban mind nyilvánvalóbbá vált, hogy Teleki még pártján belül is egyedül maradt az alkut mereven elutasító álláspontjával. 1861. május 7-éről 8-ára virradó reggel Teleki László gróf öngyilkosságot követett el.
A család hőltagjait se hagyjuk ki, hiszen művészek és a nőnevelés úttörői voltak.
Igen, itt egy testvérpárról beszélnék, Teleki Blankáról és Teleki Emmáról. Ugye édesapjuk Teleki Imre, édesanyjuk pedig gróf Brunswick Karolina volt, az első magyarországi óvodák megalapítójának, Brunswick Teréznek a húga volt. Blanka fiatalon Münchenben és Párizsban festészetet, Budán pedig a híres szobrásznál, Ferenci Istvánnál tanult. Nagynénje, Brunswick Teréz magával vitte külföldi utazásaira. Blanka is a nőnevelést választotta hivatásául, 1846-ban magyar tanítási nyelvű leánynevelő intézetet nyitott Pesten a mai Szabadság téren. Ez az iskola számít az első olyan magyarországi leányiskolának, ahol szakszerű oktatás folyt. Kiváló tanárok között volt Vasvári Pál, ugye, aki történelmet tanított, vagy éppen a nevelőnő Lővei Klára. A szabadságharc alatt 1848 végén kénytelen volt az intézetet bezárni. A szabadságharc bukása után részt vett a forradalmárok rejtegetésében, ezért 1851-ben Bécsben elfogták és Pestre szállították. 53-ban a haditörvényszék 10 évi várfogságra ítélte. Teleki Blanka Brünnben, Olmützben és végül Kufsteinban raboskodott. Miután 1857-ben amnestiával szabadult a kufsteini börtönből, többé nem tért haza, Ausztriában, majd Franciaországban élt a húgánál, ekkor is a menekültek ügyét karolta fel, Párizsban érte a halál. A húga Emma 1809-ben született, sokat utazott Németországban, Olaszországban és Franciaországban, Franciaországban ismerkedett meg Auguste de Gerandóval, akinek a felesége lett 1840-ben. De Gerandó szerepet vállalt a forradalomban, a francia-magyar kapcsolatok elősegítésén dolgozott, és 1845-ben megírta Erdély és Lakói című művét. Férje elvesztése után Franciaországban nevelte fel gyermekeit igaz magyaroknak, 1870-ben visszatért Magyarországra. Ezután hol Párizsban tartózkodott, hol Erdélyben, Pálfalvi birtokán, Szatmár megyében, folytonosan foglalkozva irodalommal. Franciaországban több cikket írt a magyar ügyek védelmére. Na most a leánya különben Antonina, az erdélyi leánynevelés úttörője, és hát a leszármazottak mai napig is a dupla dözsörándó teleki nevet viselik, és hát őrzik magyar, illetve erdélyi gyökereiket.
Úgy tudjuk, hogy a családban több történész is volt. Ők kik voltak?
Én itt kettőt említenék. Az egyik az Teleki József, aki 1790-ben született, Teleki László és Teleki Mária fiaként. Tragikus sorsú Teleki László mostoha testvéréről beszélünk. 1799-ig a család Kolozsvárot élt, ekkor költözött át Teleki József végleg Magyarországra. Teleki József iskolai tanulmányait Kolozsvárot kezdte a református kollégiumban, 1806-tól jogi tanulmányokat folytatott a Pesti Egyetemen, majd Pest megye aljegyzője volt, és 1810-től a helytartó tanácsnál fogalmazó, majd pedig beiratkozott a Göttingeni Egyetemre. Ezután nyugat-európai körútat tett, járt német, francia és Észak-Olaszországban, valamint Svájcban, Hollandiában, Angliában, és hát hazatérve ismét a helytartó tanács hivatalnoka lett. A híres 1825-27. Évi országgyűlésen gróf Teleki József mind maga, mind mostohanyja, özvegy gróf Teleki Lászlóné, mind testvérei nevében írásbeli nyilatkozatot tett, mely szerint az atyuktól rájuk szállt híres könyvtárt a felállítandó Magyar Tudományos Intézetnek ajánlták fel. Teleki József irányítója lett az akadémia működési szabályait kidolgozó bizottságnak, majd 1830. november 17-én a Magyar Tudós Társaság alakuló ülésén elnökké választották, tisztségét haláláig viselte. Politikai téren 1827-től kezdődően Csanándi, majd Szabolcsi főispán, 1842-ben Erdély kormányzójává nevezték ki. Ezt a tisztségét 1848. május 30-áig töltötte be, amikor az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen kimondták Erdély és Magyarország unióját. Kormányzóként a polgári átalakulás sürgető ellenzéket támogatta. Mivel 48. márciusában a Bécsi udvar halogatta az erdélyi országgyűlés összehívását, Teleki saját hatáskörében meghirdette az országgyűlést, ezt a lépést a kormányzat kénytelen volt jóváhagyni, hozott törvényeket viszont királyi jóváhagyás nélkül hirdette ki. Részt vállalt a református egyház világi irányításában is, 1811-től Pesti egyházmegyei algodnok, majd 1824-től a Tisza melléki egyházkerület és a Sárospataki főiskola főgondnoka. 1855. február 15-én halt meg Pesten, és Szilákon a Teleki család sírboltjában temették el. Na most első történeti tárgyú cikke jogtörténeti témájú volt, Spártának polgári alkotmányáról és törvényeiről szól. Következő dolgozatai már a magyar történelem két jelentős eseményével foglalkoztak. Kisvalódi Károly által szerkesztett Aurórában jelentek meg. 1822-ben Eger várának 1552-es ostroma, 1823-ban pedig első Lajos nápolyi hadjárata címmel. Teleki József tudományos tevékenysége egészében is kiemelkedő helyet foglal el a Hunyadiak kora Magyarországon című munkája, hogy a szerző mintegy 30 esztendeig gyűjtötte forrásait. Korszakválasztása indoklásában Teleki József arról ír, hogy a Hunyadiak korának a magyar történelem egyik legérdekesebb és legfényesebb időszakának kutatását korábban igencsak elhanyagolták. Az ő érdeklődését azonban felkeltette ez az időszak, amelyben a Hunyadiak két nemzedéke a legmagasabbra tudott emelkedni, és akik nem csupán Magyarországon, hanem az egész korabeli világon és különösen Kelet-Európában rendkívüli befolyásra tudtak szert tenni. A másik történész József unokatestvére, Domokos, aki 1810-ben született Marosvásárhelyen. Teleki József és Teleki Zsófia fia, nagyenyedi kollégiumban tanult, ezután mint joggyakornok a Marosvásárhelyi királyi ítélőtáblánál döltött egy évet. A reform és alkotmányos mozgalmak korában pedig aktív szerepet vállalt az erdélyi országgyűléseken, mint a reform ellenzék tagja. 1844-ben Németországot és Angliát utazta be, és hát figyelmét a nevelés ügyi és mezőgazdasági viszonyok tanulmányozására fordította. A vérözönnel járó forradalomban nem találtam örömömet, írja, és a közélettől a szabadságharc alatt és után is teljesen visszavonult. 1852-ben a Székelyudvarhelyi Református Iskola részére 6000 forintos alapítványt tett, legtöbb idejét Gernyeszegen töltötte, részt vett az Erdély Múzeum megalakításában gróf Mikó Imrével együtt, és hát 1876-ban halt meg, és hát igazából ezért épült az új családi kripta Gernyeszegen. Két fontosabb történelmi művét kell megemlíteni, az egyik az 1865-ben megjelent a Hóratámadás története címűt, és a Székely Határőrség története címűt, amely viszont már a szerző halála után jelenhetett meg.
A família híres politikusai közé tartozik apa és fia, Teleki Géza és Teleki Pál is.
Teleki Géza, Teleki Ede, gróf és Haller Matild fiaként született Dísen, középiskolai tanulmányit Nagybányán, Nagyváradon és Marosvásárhelyen végezte. Gazdaságot tanult a Hohenheimi Akadémián, majd a jogi tanulmányok befejezése után Kővár vidéken volt tiszteletbeli jegyző. 1875-ben választották először országgyűlési képviselőnek, és 1889-ben ő lett a Tisza-Kálmán kabinet belügyminisztere. Viszont a következő évben Tisza-Kálmánnal együtt ő is kilépett a miniszterségből, és ekkor valóságos belső titkos tanácsossá nevezték ki. Hivatalától megválván társadalmi munkásságra szentelte életét, és több tudományos és jótékony egyesület és részvénytársaság élén állt, nagyon sokat írt, egyik kedvenc témája a Lelenc ügy volt. Most a fia Pál a budapesti evangélikus elemi népiskolában kezdte a tanulmányait, majd pedig a pesti piarista gimnáziumban tanult. 1897. szeptemberében beiratkozott a Budapesti Tudomány Egyetem jog- és államtudományi karára. A természettudományi karon földrajzi előadásokat hallgatott, publikált a földrajzi közleményekben és előadást adott a földrajzi társaságban az ázsiai felfedező utak történetéről. 1902-től Lóczi Lajos földrajzi tanszékén volt gyakornok, 1906-ban nagy nyugati utat tett, 1907-ben járt Szudánban, majd Európában. 1906-ban nagy nyugati utat tett, 1907-ben Szudánban, majd Európában járt tanulmányúton. 1909 és 13 között a Magyar Földrajzi Intézet nevű kiadóvállalat tudományos igazgatója, 1910 és 1923 között pedig a Földrajzi Társaság főtitkára volt. 1912-ben Csolnoki Jenővel nagy körútat tett az Egyesült Államokban, 1913-ban már a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1918 őszétől a párizsi békekonferenciára többekkel előkészítette a Magyar Királyság etnikai térképét, majd a híres vörös térképet, amelyen a magyar nemzetiséget ugye vörössel jelölte, ez a híres Carte Rouge. Az őszi rózsás forradalom győzelme után visszavonult, a Magyarországi Tanácsköztársaság idején Svájcban tartózkodott, majd pedig a Bécsben működő antibolsevista komité felkérésére az ellenforradalmi szegedi kormányokban külügyminiszterként tevékenykedett. 1920-ban a Simonyi Szemadám kormányban külügyminiszter lett, majd ugyanabban az évben kinevezték miniszterelnöknek, ő volt a Nemzeti Kisebbségek tárca nélküli minisztere, és ő vezette a külügyi tárcát is. IV. Károly király visszatérési kísérlete után 1921. április 14-én lemondott a miniszterelnökségről. Ezután főleg a tudományos életben szerepelt, 1925-ben részt vett a török-iraki határ megállapítása előtti felmérésben, mint a Népszövetség által kiküldött Moszul bizottság tagja. Dékán volt a Budapesti Egyetem közgazdaságtudományi karán, illetve 1937-38-ban rektor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1922. június 10-ével Horthy Miklós kormányzó Teleki Pált nevezte ki az ország főcserkészévé. Teleki azonban nem viselte hosszú ideig a címet, ugyanis 1923-ban egészségi állapotára hivatkozva benyújtotta lemondását. Főcserkészi tisztsége alól a kormányzó felmentette, és tiszteletbeli főcserkészé nevezte ki. E szerepében volt 1933-ban a negyedik cserkész világjambori cserkész világtalálkozó szervezője és irányítója. Az 1938-ban megalakult Imrédi kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter lett, majd 1939. február 16-án újra miniszterelnök. Politikai tevékenységének elemzése itt most nem feladatunk, itt csak annyit említünk meg, hogy 1941-re Teleki annyira tarthatatlannak látta Magyarország helyzetét Németországgal szemben, hogy 1941. április 2-áról 3-ára virradó éjjelen öngyilkosságot követett el. Most a legújabb történelmi munkák közül Ablonczi Balázs a miniszterelnök élete és halála című 2018-ban megjelent kitűnő munkáját ajánlom mindenki figyelmébe. Engedessék meg, hogy a családfán azért egy kicsit tovább haladjak, és néhány szót szóljak Teleki Pál Géza fiáról, akinek az életrajzából fontos kiemelni, hogy 1940-től 44-ig a Kolozsváron újraindult Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen tanár, gazdaság, geológia és geográfia tanszék vezetője volt, majd 1944. szeptember 28-án a Horthy Miklós kormányzó által kinevezett fegyverszüneti delegáció tagjaként Moszkvába utazott, 44. december 22-én pedig az ideiglenes nemzeti kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere lett. lemondása után a budapesti József Nádor Műszaki Egyetemen oktatott, 48-ban pedig koncepciós perek elől kivándorolt. 49-ben az Egyesült Államokban telepedett le. Na most itt 49-50-ben vezető kutató volt Virginia Állam Egyetemén, a külügyi tanulmányok tanszékén, majd 50 és 55 között ugyanott professzor. Majd 1955-től egészen nyugdíjazásáig a Washingtoni George Washington Egyetem tanszékvezető geológia tanára, és eközben 3 éven keresztül, tehát 1956-tól 1959-ig az Észak-Amerikai Sarkutató Intézet tudományos kutatója. És tovább megyünk egy generációt, az ő fia Géza 1943-ban született, tanulmányait a George Washington Egyetemen végezte, és 1968-tól a híres antropológus Jane Goodall munkatársa a Gombe Nemzeti Parkban Tanzániában, és hát nevéhez köthető az Utamba Kilimi Nemzeti Park 1986-os megalapítása Sierra Leone-ban.
A terekiek az emigrációban is aktívak voltak.
És most is aktívak, talán az egyik legfontosabb személyisége az erdélyi emigrációnak Teleki Béla volt, aki 1899-ben született, és New Yorkban halt meg 1990-ben. Édesapja gróf Teleki Arktúr, édesanyja pedig Veselényi Ilona voltak. Na most 1936-tól vállalt közéleti szerepet, amikor az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke lett. A második bécsi döntés után Észak-Erdélyben átvette az egyesület vezetését. Az országgyűlésre behívott erdélyi képviselőként 1940 és 44 között részt vett az erdélyi párt megszervezésében, és 1941-ben a párt elnökévé választották. Közreműködött a világháborúból való kilépés célzó szervezkedésekben. Na most 44-ben a Kolozsvári Magyar Tanács alapításának egyik kezdeményezője, és hát szerepet játszott abban, hogy a város nem vált hadműveleti területté az általunk már említett gróf Bethlen Bélával együtt. A szovjetek letartóztatták, 1945-ben került szabadlábra, ezután 2 évig Budapesten élt, majd az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, ahol haláláig foglalkozott az erdélyi magyar problémákkal. Ha a korabeli amerikai magyar hírlapokba belenézünk, megalapíthatjuk Teleki tevékenységének a sokszínűségét. 1957. Harlemi jótékony estén beszél. 1958. Wagner New Yorki polgármester Romániára vonatkozó nyilatkozatát javítja ki. 59. Adományozza a magyar iskolák megsegítésére. 1971. A magyar klub létrehozója New Yorkban. 1974. Részt vesz az Erdély Teaesten. 1977-ben elnöke a New Yorki Erdély Teaesnek. Te is folytathatnánk. De beszélhetnénk Teleki Árvédról, aki az Amerikai Magyar Szövetség aktív tagja volt. Jelenben megemlíthetjük Teleki Maxot, aki az Amerikai Magyar Koalíció elnökeként tevékenykedett. Teleki Gábor Svájcban a Genfi Magyar Cserkész Csapat alapítója, Genfi Magyar Egyesület alelnöke. Teleki Kálmán, aki több éven át a brüsszeli magyar protestáns gyülekezet gondnoka volt, csak hogy néhányat említsünk.
Tanár úr, a mai műsorunk utolsó percében összegezzünk.
A család története Mihállyal kezdődik, aki a család hatalmának és gazdaságának megalapozója. A ma élő telekiek 2 fiától származnak, Mihálytól és Sándortól. A család 18. századi képviselői közül beszéltünk Teleki Józsefről, aki találkozott Voltairerel és Rousseauval, saját művéről pedig Rousseau elismeréssel beszélt. A család színes személyiségei közé tartozik Teleki Sándor, akit vadgrófként emlegettek, aki Petőfi barátja volt és Garibaldi mellett harcolt. Voltak történészek a családban, mint Teleki József és unokatestvére Domokos. A 20. század kiemelkedő személyiségei közé tartoztak Teleki Pál, aki 2010-ben volt Magyarország miniszterelnöke, fia és unokája, akik a tudomány területén tevékenykedtek, unokája Géza, nemzeti park alapítója Sierra Leone-ban. A telekiek közül 1945 után voltak, akik itthon maradtak, kényszerlakhelyen, voltak, akik börtönbüntetést szenvedtek, mások emigráltak és segítették az emigrációba kényszerült erdélyi közösségeket.
Tanár úr, köszönjük, hogy ma délben is itt volt.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és hát úgy tűnik, hogy a témát mindenképpen folytatni kell.
Hölgyeim és uraim, mennyi fért a mai műsorunkban? Az elmúlt órában dr. Kálmán Attila tanár történészt és az erdélyi főnemesség szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további jó rádiózást kívánok, hallgassák a hétvégén is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.